élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apát tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessünk lantót életünk minden napján az Úr házában. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a megfeszített és föltámadt élő Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén az 501-es számú dicséretnek énekeljük az első versét, Krisztus föltámadott, kit halál elragadott. 501-es számú dicséret. Testvéreim, bocsánatot kérek, azért spórolok a hangomon, mert tudok, gyulladásom van, és kevesebb jut most erre az ünnepre, de hálát adok, mert egész télen egyszer sem volt ilyen, mondom, bajom, most szenvedek tőle egy kicsit. 507-es számú dicséretünket fogjuk énekelni, első, második és harmadik versét, Krisztus feltámad a igazságunkra. 507-es számú dicséret. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét két konfirmandus testvérünk olvassa a mai napi újszövetségi igeszakasz Lukács evangéliumából, Erdélyi Ádám és Zahár Evelin.
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sír volt előtt elhengerít, találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt Tamás tanul álltak, íme két férfi lépett melléjük férjő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk. Miért kerestek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem fájtámat. Emlékezzetek vissza, megmondom nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadni.
Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hívlatták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakabania, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott, erre elment és csodálkozott magában a történteken.
Köszönöm, helyünkön bizonyosan imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket az ünnepre. Nagyon szépen köszönjük, hogy mi már a szívünkben tudjuk. Nem üres fecsegés, hogy te föltámadtál Krisztusban. Köszönjük ezt a győzelmet a bűn és a halál felett. Áld meg így ma is Isten tiszteletünket. Ígéddel, szent lelkeddel, te jöjj, te áld meg, te szentelj meg mindannyiunkat. Szólaljon meg szabad, éljen a szívünkig. Te beszélj a lelkünkre. Hadd éljük át ezt a győzelmet. Krisztus föltámadt. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásában, mielőtt az ige hallgatására, hirdetésére térnénk, hirdetem, hogy az az ünnepünk is van ma, hogy Fuchs Bence, presbiter testvérünk főgondnoki tisztségére, tisztségéhez fogadalmat fog most tenni. Egyházközségünk korábbi főgondnoka Lalányi Károly testvérünk az ő főgondnoki tisztségéről egészségügyi okokból lemondott. Ezt a presbitériumunk tudomásul vette, elfogadta. Kiírtuk a választási menetet, és az egyházközségünk választói közgyűlésen 2025. március 30-án egyhangulag megválasztotta a gyülekezetünk főgondnokává Fuchs Bence presbiter testvérünket. Most arra kérlek szeretettel, Bence, hogy jöjj ide az úrasztalához, és tedd le a főgondnoki fogadalmadat, a gyülekezet pedig fönnállva legyen, tanulja a főgondnoki fogadalmat értelmét. Miután egyházközségünk téged főgondnokká választott, kérdezem, ismered-e az egyházi törvények és szabályrendeletek presbiterekre, illetőleg gondnokokra, főgondnokokra vonatkozó rendelkezéseit?
Ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Köszönöm. Hajlandó vagy-e Isten is egy gyülekezet színe előtt magadat esküvel is elkötelezni a főgondnoki tisztséggel járó feladatok teljesítésére?
Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen.
Kérlek szépen, jobb kezedet tedd szívedre, és mondd utánam az eskü. Én
Fuchs Bence.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a
tisztemmel járó kötelességeket
és feladatokat Isten dicsőségére
egyházunk épülésére
és népünk javára
a Magyarországi Református Egyház rendjében
szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten engem úgy segítsen. Amen. Viseljetek gondot magatokra és az Isten egyházára, amelynek őrizőjévé tett titeket, téged, az Úristen, a Szentlélek által. Amen. Isten hozott a főgondnoki tisztségben. Személyesen is kívánom rád Isten gazdag áldását. Foglaljunk helyet, testvérek, maradj itt, nem menj messzire. Az áldó ige többes számban van, viseljetek gondot, mondhattam volna egyes számban is, de tudom, hogy Bence mellett van egy drága feleség, aki hívő, imádkozó társ mindenben. Fruzsi, téged is áldjon meg Isten. Köszönöm, hogy Bencével együtt vállaltátok, imádkoztátok meg ezt az utat, és vállaljátok ezt a szolgálatot. Kívánom mind a kettőtökre, legyetek mindenkor örök társai egymásnak mindenben, áldjon és őrizzen meg benneteket az Úr. Ha Bencét néha hiányolnád, türelmet adjon szívedbe a hatalmas, és azt kívánom, mindaz, amit ide szán és szántok, bőséggel pótolja vissza, hallgassa meg imádságotokat minden időben. Köszönöm. De nagyon szépen köszönöm a Ladenyi Károly főgondnok úrnak a szolgálatát. Kérlek szépen, Karcsi, igen, gyere. Szeretném elmondani a gyülekezet előtt, hogy Karcsi presbiteri, majd főgondnoki szolgálata nélkül igazából semmire nem mentem volna az elmúlt években. Sem a gyülekezetben, sem az intézményben. De legtöbbet, amit jelentett nekem, az az volt, amikor sokszor, akár vasárnap esténként, vagy máskor is imaközösségben tudtunk lenni. És tudtunk imádkozni egymásért, egymás szeretteiért, a gyülekezetért, az intézményünkért. Ezek nagyon mély, komoly, imádságos közösségek voltak, nagyon sokat épültem és gazdagodtam benne, és nagyon-nagyon nagy belső élményként éltem meg azt, hogy ilyen testvéri és ilyen munka kapcsolatban lehetünk. Én csak azt tudom kívánni minden lelkipásztor kollégámnak, hogy ilyen főgondnoka legyen, mert egy csodálatos út volt, Karcsi, veled dolgoznom, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így dolgozhattam veled. De drága Marika, te is gyere ki, kérlek szépen. Mert te nagyon sokat tűrtél, amikor Karcsi nem volt otthon, amikor Karcsi még mindig valahol értekezleten, vagy itt volt, vagy ott volt, nem titok, elárulhatom, nem ritkán csörgött a telefon, már egy fél órája be kellett volna vegye a gyógyszerét, már egy órája be kellett volna vegye, hogy hol vagytok. Hát még itt, ott, amott, ebben, abban, és ő felelős, szerető, de türelmes feleségként állt mindig Karcsi mellett. Marika, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kívánom, mindaz, amit ide szánt Karcsi, ide szántál te, amit ide tudtatok szánni az életetekből, mindaz bőséggel pótolja vissza nektek. Áldjon és őrizzen benneteket nagyon-nagyon sokáig, és én Karcsi még presbiteri és iskolai felelősünk marad, így mondom neked is, mindenkor otthon vagy te is közöttünk, mindig szeretettel látunk benneteket. Karcsi drága, azzal az igével szeretném megköszönni a szolgálatodat. Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. Így áldjon meg az Úristen nagyon-nagyon sokáig. Szabó Karcsi testvérünk készítette ezt a kicsi könyvecskét. Ezt fogad szeretettel mindannyiunk nevében. Marika.
Kérdem a vízről, vagy
várjunk? Majd.
Kérdezzetek, fogad szeretettel, Széli, jó? Isten tűző, itt ne valadjon, mint haza, az a vízben van, hogy megvalladjon. Isten áldjon és segítsen minden időben széget is.
Én is szeretnék egy pár szót szólni Karcsi bácsihoz. Karcsi bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy igazán jó sávfárja volt szolgálatában, mind gyülekezetünknek, mind egyházközségünknek, mind egyházunknak, azt lehet Karcsi bácsi személyében mondani, mint intézményünknek, és ami nagyon fontos, hogy nem csak anyagi sávfárja volt Karcsi bácsi, hanem lelki sávfárja is. Engedte, hogy gyarapodjunk lelkileg is. Köszönjük nagyon szépen Karcsi bácsi szolgálatát, és egy igét szeretnék felolvasni, bocsánat. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek, ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idejében aratni is fogom. Galata 6.9.
Mennyi édesatyánk! Köszönöm, hogy új gondokat találtál nekünk. Nem tudom, hogy miért nyújtóznak tőlem. Körülbelül 1958-tól járt ebbe a templomba, Ígérem a lelkésznek, hogy maradok is, búcsúzik, nem tudom még, hogy ő hova megy. Hova sért ennyire, én maradok, amíg a jó is engedi. Természetem olyan, hogy beleszólok a dolgokból, ezt ő jól tudja. Így se használjam, hogy továbbra se fogom nyugton hagyni. Én mennyi édesatyám, adjál a testvéreinknek lehetőséget, hogy ilyen szép számban legyenek a templomban, és hogy piszkáljam a lelkészünket tovább. Ámen, teszem szépen.
Köszönöm, nem búcsúzunk. Tehát ebből a szolgálatból engedünk el, hogy ne terheljen, de tovább maradjál. Egy imádsággal fejezzük be a gondnoki bejutatást, fennállva imádkozzunk. Hűséges Istenünk, hálás szívvel emlékezünk a Te gondoskodó szeretetedre, amelyet gyülekezetünk életében nemzedékről nemzedékre megbizonyítottál. Drága áron megváltott és tulajdonodá tett népedet megőrizted veszélyek között, adtál jó előmenetelt és javaidát megáldottad. Köszönjük most azoknak a testvéreknek a hűségét, akikre bíztad ezt a gyülekezetet bármikor is. És köszönjük, hogy ezek sorába léphet most közöttünk az új főgondnok testvérünk. Kérünk áldást őre áll, erősíts hitében, adj neki bölcsességet, erőt, örömöt és kitartást a tisztséghordozásában. Áld meg minket egyetértéssel, hogy minden jó úgy érdekében a gyülekezet, a presbitérium, a szolgáló közösség összeforjon, és így országod épüljön, te szent neved megdicsőjön. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most pedig énekeljük együtt a 134. Zsoltár első és harmadik versét. Úrnak szolgálj mindnyájan, és megálljon téged az Isten. 134. Zsoltár első, és az orgona kíséret nélkül énekeljük első és harmadik versen. Úrnak szolgálj mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, kit az Ők házában éjjel. Vigyázzán vagytok hűséggel, mert áldjon téged az Isten, a testvéreim, szeretettel bemutatom Sümeg Bíbor másodéves teológus hallgatót, mai istentiszteletünkön az evangéliumot, a feltámálás örömhírét ő fogja közöttünk hirdetni. Az ige hallgatásra készülve a 65. Zsoltár első versét énekeljük, a Sionok hegyén Úristen tiéd a dicséret.
amely Jeruzsálemtől 60 futamra volt, és amelynek Emmausa neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is már eléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, mint szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt, kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt kérdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti bolgák! Milyen resse szívetek, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindezt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert estelődik. A nap is lenyomott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megállott, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előbbük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem derült el szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltelt előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egyedülbe találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséből. Amen. Kedves mindennél gyülekezet! Húsvét reggelén, remélem, hogy nekünk is levül a szívünk, mint a tanítványoknak. Hallhatjuk az írást, megélhetjük, hogy az Úr feltámadt. És ahogyan az emmausi tanítványok, mi is felismerhetjük Jézusban azt a Krisztust, akiben nekünk üdvösségünk van. De hosszú út vezetett idáig. És ezt szeretném most elmondani, hogy ez a két tanítvány hogyan jutott el oda, hogy felismerte és a szívébe fogadta. Valóban megismerte Jézust. Mert tudták, ami történt, mindent tudtak az írásokról, és érezték is a szívük kerülését, de a döntő pillanat az mégis a végén jött el. Tudni, ami történt, érezni a szívük kerülését, egyik sem felesleges, és egyik sem elég. Mert nem lehet elég kevesebb, mint a találkozás Krisztussal. És ezt meg akarja adni nekünk. Nézzük hát végig, hogyan jutottak el ide a tanítványok. A nagyvérteki kétségbeesésből, a keresztény egyház első bizonyság tevőjévé váltak. Amikor Jézus melléjük szegődött, minden tudások ellenére mégsem ismerték fel őket. Nem önállóan áll az itt, János evangéliuma is így számolva a feltámadottal való első találkozásról, mintha állomájosította volna valami a szemüket, nem ismerik fel. Mégsem mondja ebből Jézus, hogy itt vagyok, én vagyok, ismerjétek fel. Valami más célja van. Valami igazi megismerést akar adni. Olyat, ami belülről, és olyat, ami felülről fakad. Komikus is kicsit a helyzet, ahogy magát a nekik megjelent Jézust oktatják arról, hogy mit tett élete során, elmesélik neki, hogy milyen nagy hatással volt rájuk, hogy mindenki tudta Jeruzsálemben, hogy mi történt, hogy ők maguk is benne reménykedtek, és hogy ezt a reménységet most alig tudják elengedni. Minden tudnak, amit tudni lehet, minden ismeret birtokában vannak, mégsem látnak. Ugyanúgy feleltek, mint ahogy ma is látjuk ezeket a beszámolókat, erről szólunk a hittanórák, a Biblia ismereti versenyek, a videók az interneten, amikben megkérdezik az utca emberét, hogy mit tud Jézusról, és tényleg tudnak Jézusról. De mi is érezzük, hogy ez nem jelenti, hogy ismerik is. Az emmausi tanítványok tudása nagyon is alapos volt, hiszen Jézus követői voltak. Nem jobban alig tudta volna bárki elmondani a történteket, hiszen a részesei voltak. Mégsem értették meg, és Jézus ezért mondja nekik, hogy ress a szívük, hogy mindezt elhiggyék, amit megmondta a proféta. Megmutatja nekik, mennyivel több volt az ő megjelenése, mint amit a hozzá legközelebb állók is gondolni tudtak volna. Megmagyarázza az írást, az Ószövetség proféciáit, amik rámutatnak. Felfedi Isten tervét, amit eddig nem láttak meg. Ami addig hagyomány volt, szent irat, az most Jézusban válik élővé. Egy benne nyerjett át a nagy történet, amit addig a részleteit látták. Mert eddig igaz volt a kérdés, hogy hogyan érthetnénk, ha valaki meg nem magyarázza. Jézus pedig maga ad példát rá, hogy ő a törvénynek, mindannak, amit ismertek, nem eltörlője, hanem egy inkább betöltője. És mégsem akkor ismerik fel. Az elkeseredett hiányt, amit a mesterük elvesztése okozott, nem töltheti be még az írás sem, még a helyes magyarázata sem, mert vele személyesen kell találkozniuk. De menjünk tovább, mert nem csak egy instant prédikáció volt ez az emósi úton. Igazi kapcsolódás volt. Nem fújt ki annyiban, hogy Jézus megjelent, megmondta a nagy igazságot, nem ismerték fel, és ezért otthagyta őket. Újra szövődött ez az első vonzás, amit éreztek, amikor követni kezdték. Ha ezen a ponton ugyanazt mondta volna nekik, mint a legelső alkalommal, hogy jöjjetek és kövessetek engem, akkor valószínűleg újra követték volna, mint egy új mestert. Bár a tanítványok még mindig nem tudták, hogy Jézus van velük, mégis ugyanazt adja nekik, mint az előtt, és így nem is akarnak tőle elszakadni. De itt már másról kell szóljon a találkozás. Hát Jézus nem csak megláthatni akarja velük önmagát, nem csak újra behívni őket a tanítványai közé, hanem azt akarja, hogy beleálljanak abba a munkába, amit rájuk bíz. Egészen az úti céljuk jutta a Jézus tanítása, és amikor elhagyni látszik őket, rögtön marasztalják, mint el is felejtették volna a bánatukat, hiszen nem érzik már a hiányt, hogy nincs több ilyen mesterük, hiszen ott jár mellettük. És ez még mindig nem a meglátással feltámadott úrnak. Mert nagyon könnyű Jézus jelenlétét úgy élvezni, hogy valójában nem látjuk meg őt. Hiszen ez a történet is szép és kerek lenne, hogyha Jézus itt elbúcsúzna, átadott minden információt, beszélgettek együtt, és be lehetne úgy fejezni, mint egy klasszikus görög mesét, útjára indítani az ismeretlen vándort, levonni a tanulságot. Mégsem így van, mert a megismerésnek folytatódnia kell. Annyiszor lezárjuk Krisztus ügyét magunkban mi is, hogy tudjuk ki ő. Eljárunk az alkalmakra, halljuk a bizonyságtételeket, érezzük, hogy ez valami különleges, és szívesen kapcsolódunk hozzá. De nem lehet elég ennyi. Ahogy a tanítványoknak sem volt elég egy kellemes túra közösen, unszolják őt, ő pedig velük tart az otthonukba. Hallgass a szívedre! Itt mennyire igaz? Vágyni Krisztus közelségére. Valahol mélyen ezért dobog a szívünk. Ezt keressük. Ez az, ami megnyugtat. És milyen jól lehetett, hogy aki elfeledtette velük a bánatokat az úton, tovább kísérjük őket az otthonukba. Nem kell megvárniuk az érzésről, hogy valaki ura a helyzetnek, vagy érti, amit ők nem értenek, ismerje, amit ők nem ismernek. A történet ezen pontjára ilyenné váltak az elején tájékozott tanítványok. Tanítóként kezdték, és Jézus mellett újra tanítást hallgató gyermekké alakultak. Mert erre vágytak Krisztus jelenlétére, de még mindig nem ismerték fel. És itt már nagyon kívánjuk, hogy jöjjön elégre a nagy pillanat. Ha nem volt elég az ismeret, nem volt elég a különös érzés a szívükben, mi lehet elég egyáltalán, hogy valaki felismerje Jézust? Jézus az asztalnál átveszi a házigazda szerepét, felemeli a kenyeret és megtöri. És ekkor megnyílik a szemük. Miről ismerték fel, amikor ez a két tanítvány nem is volt a 12 apostol tagja, akik az utolsó vacsorán ezt láthatták? Arról, hogy Jézus ugyanúgy mutatkozik be, mint ahogy eleve megismerték. Meglátják az Urat, aki mégis maga szolgál. Már a vacsorára vendégként van meghívva, és mégis ő ad. Bár övé minden dicsőség, mégis ő szolgál. Ez az, amiről megismerik a mesterüket. Ez az, ami megnyitja a két tanítvány szemét, hogy felismerjék. Krisztus az, aki meghalt és feltámadt, ahogyan a proféták megmondták. Ez a jelenet, ami megszenteli az ismeretet, megszenteli az érzést, és megszületik bennük a hit. Így ismerik fel, hogy Jézus volt az, aki megértette velük az írásokat. Jézus volt, aki miatt hevült a szívük már az úton is. És ez a Jézus, aki meghalt és feltámadta halottak közül, mert valóban Isten fia. Ezen a ponton pedig már nem is számít, hogy beesteledett, hiszen még abban az órában visszatérnek Jeruzsálembe, hogy bizonyságot tegyenek a történtekről. Ma sem történik egyéb, mint amit itt látunk. Hiszen az evangélium hirdetése nem állt soha másból, mint hogy elmondom a közöttetek, és elmondjuk, amikor csak lehetőség nyílik a tényeket, az eseményeket, amelyek tanúskodnak Isten Jézusban megjelent szeretetéről. Ezt az evangélium hirdetést szenteli meg Isten. Tehát minden tény fölött mégiscsak ő tudja megnyitni a szívünket, hogy meglássuk őt. Az sem véletlen, hogy a történet képei olyan ismerősek nekünk. Mert ezek lettek a keresztény gyülekezet alkalmainak alapjává. Így alakult ki később az istentisztelet is. Keresztények összegyűlnek, felolvassák az írást, magyarázzák, majd pedig az urocsorában megélik a feltámadt Krisztussal való közösséget. Mert amikor Isten fia közöttük szolgált, az egyszer s mindig küldés is volt. Hiszen nem lehet nagyobb a szolga az Uránál. Ha ő szolgál nekünk, akkor nekünk is szolgálnunk kell egymás felé. Ennek is jele az urocsora. Szolgává lett, magát megalázva, a bűneinket szenvedett, meghalt, feltámadott. És azért, mert ő így szeretett minket, mi szeretünk. Így találkozhatunk Krisztussal ma is az úrvacsorában, mert ebben, ahogy az emmausi tanítványoknak, nekünk is valóságosan adja a kenyeret és a bort, a testét és végét jeléül annak, hogy Isten értünk a földre jött, meghalt és feltámadt, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Ha pedig mindez így van, akkor ne is érjük be kevesebbel, mint ennek a Jézusnak, a személyes megismerésével. Hiszen ha Isten így szeretett minket, mi lehetne jobb nekünk, mint minél közelebb lenni hozzá. Ezért nem elég az iskolás tudás, sem az érzés, ami vonz hozzá, hanem szólítsuk meg bizakodva úgy, mint a tanítványok. Maradj velünk! Mert aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Amen. Az ige hirdetése felelve énekeljük az 507. dicséretünknek a 7. és 8. versszakát. A 7. versszak első során támadjunk fel testben azért a bűnből.
Testvéreim, mint ahogy hirdettük is, terítve az úrasztala, hallgassátok meg tehát, hogy mi módon szerezte a mi úrunk az Úr Jézus az úri szent vacsora sákramentumát. Olvasom ennek igéit, Korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdve. Így ír Pál, én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljön. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menj, édesatyánk, köszönjük, hogy te odaáldoztad értünk Krisztust, a te egyszülöttedet. Köszönjük, hogy így van nekünk bűnbocsánat és megigazulás. Köszönjük, hogy így szültél gyülekezetet, anyaszent egyházat, amelynek tagjai lehetünk. Te tudod a mi törékenységünket, te tudod a mi vétkeinket, te tudod minden elesettségünket, és azt is tudod, hogy milyen igyekezet van bennünk, hűségre, követésre. Kérünk hát, jöjj, és áld meg minket, hogy az úrvacsora jegyeiben valóban átéljük. Krisztus föltámadt, és él, és itt van velünk, köztünk és bennünk, és te a Szentlélek által hatalmasan munkálkodsz közöttünk. Ezért így kérünk valamennyien, könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Itt bűnvallást ételünket követően valljuk meg hitünket elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének és vérének jegyeit? Feleljünk együtt, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora az Úr Jézus Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük együtt, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Az úrvacsora vétele gyülekezetben a szokott rendszerünk fog történni. az asztalnak nekem bal kéz felőle oldalon fogjuk venni a kenyeret, itt jobb kéz oldalon pedig a kelyhet. Az úrvacsorához először nekem bal kéz felől, szemből, majd jobb kézről jöjjünk a szentjegyekért. A szentjegyek vétele alap, a 360-as dicséretet énekeljük, jel lássuk az Úr keresztjét, a 42-es Zsoltár dallamára énekeljük. Aki szeretné a hitét Jézus Krisztusban megpecsételni, reménységét, küldetését megerősíteni, íme szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségbe. Szeretett testvéreim, így szerezte mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek azzal a tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink, és Isten kegyelméből most magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírülvére, Isten szent lelke végezze el bennünk az ő vigasztaló munkáját, hogy a magunk életére és az egész embervilág életére úgy tudjunk tekinteni, mint akikért Jézus Krisztus meghalt és föltámadott. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda magatokat élő áldozatul az Úr Jézus Krisztus megváltó munkájának a szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Hálából a megváltó kegyelemért töltsük be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása és Krisztus követése által népünk és a népek életében. Értek, adjunk hálát fennállva Istennek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy ismét átélhettük. Te élő, hatalmas, győzelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy győztél bűn és halál felett. Köszönjük, hogy ezt adtad nekünk ajándékban. Köszönjük, hogy ebben van vigasztalásunk, megváltásunk, reménységünk és örök életünk. Ismersz minket. Tudod mindennapi kérdéseinket, gondjainkat, testünknek és lelkünknek minden terhét, nehézségét. Betegségeket, gyászokat, hordozott sebeket, sérelmeket, fájdalmakat, mindent. A reménységeinket, a terveinket, a vágyainkat is mindent tudsz. Könyörülj rajtunk, áldj meg bennünket. Hadd legyen minden teherhordozásban számunkra bizonyosság, hogy te vigasztalsz és örök életet adsz. Hadd legyen minden terhünkben és reménységünkben erőforrás, hogy te velünk vagy, megáldasz és megajándékozol minket. Így kérünk, légy velünk az ünnepben, légy velünk a családi asztalok körül, légy velünk úton, légy velünk a gyülekezetben és az Anyaszent Egyházban. Te őriz, építs, áld minket szüntelen. Mi pedig, hadd legyünk tanúid, mint élő Krisztusnak tanúid, hadd legyünk gyülekezeted, mint néped Anyaszent Egyháza. És kérünk mi, így könyörülj az egész népünkön, nemzetünkön és a teremtett háborgó világon, tőled jöjjön a békesség, a kegyelem, a reménység. Köszönjük a meghallgatás ajándékát. Amen. Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyekben. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő, élő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, hirdetéseket hallgassuk meg. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Mózes második könyvben ezt olvassuk. Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak. Két persely van ki mind a két ajtónál, hogy az ilyenkor szokott lenni, egyikben a Isten tiszteleti áldozatunkat szánhatjuk, a másikban pedig legátusunk Sümeg Vibor, teológus hallgatónk részére van külön persely, amiben az ő részére gyűjtünk tanulmányi segélyt. Ha valaki úgy készült, úgy is lehet, a torony alatt majd kártyával is lehet terminálon adakozni. Köszöntöm Sümeg Vibor testvérünket, köszönöm az ige hirdetést, kérlek szépen mondj magadról éppen pár szót.
Áldás békességet, Sümeg Vibor vagyok, másodéves hallgató vagyok a Károli Gáspár Református Egyetemen, a teológus lelkészakon. Kapucsról érkeztem ide, ott élek a családommal, már így 20 éve. Van egy apukám, egy anyukám, ez talán elég normális, van három fiú testvérem, velük nőttem fel, Kecskeméten tanultam a gimnáziumban, a református gimnáziumban, ott is tértem meg 9-ben. Az én családom nem hívő, úgyhogy én az elmúlt 6 éve csodálom Istennek a kegyelmét. Úgyhogy így vagyok most közöttetek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a szeretetteljes fogadtatást.
Köszönjük szépen! Isten áldását kívánjuk életedre, tanulmányodra és a családodra is, bár térjenek meg ők is. És hirdetem, hogy a holnapi Isten tiszteleten Vibor fogja az úrvacsorai liturgiát csinálni közöttünk, tehát így is várjunk mindenkit szeretettel. Kicsit izgul, mert még nem csinált úrvacsorai liturgiát, és elállítom a titkot. De otthon vagy közöttünk, úgyhogy tudom, mondtam, nem lehet elmondani. Rendben. Alkalmunkat hirdetem, holnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet ismét itt, tehát ha valaki lemaradt, duplázik, vagy úgy tud jönni, mindenkit szeretettel látunk. Köszönöm, akik az elmúlt hetekben udvar, templomtakarításban, rendbetételben dolgoztak, nagyon sok minden történt itt az udvarban is, a templomban is, és a temetőben is, hiszen végig lett nyírva a fű a temetőben is húsvétra. Köszönjük szépen, ugye most a jó esélyt után jövő héten újra lehet, de kettől megint eső jön, tehát most azt kivárjuk, gondolom, aztán utána jön a következő fűnyírás, az eső pedig nagyon is kell, köszönettel és hálával fogadjuk Istenünktől. De köszönöm még egyszer mindenkinek, aki bármi módon részt vett itt a munkálatokban. Íme működik az új hangosításunk, köszönöm szépen, akik ebben fáradoztak, tevékenykedtek, illetőleg az adományozókat is, akik ehhez adománnyal hozzá járultak. Adja Isten, nagyon-nagyon sokáig tudjuk hálával, örömmel használni. Könyvvásár van a cintériumban, jó szívvel tudom ajánlani, könyvek, kiadványok, ajándékozható tárgyak, úgyhogy mondanám mindenkinek, nyugodtan látogasson be oda, érdemes, lehet tanácsot is kérni Karcsitól, Évitől, hogy mire, milyen ajándékot, mit lehetne venni, és hogy rendelmire kérni. Szeretettel hirdetem azt is, hogy sokféle program áll előttünk a gyülekezetben. Május 25-én vasárnapra várjuk a Kalocsa Kamara Kórust. Az a terv, hogy délelőtt itt a templomban fognak énekelni egyházi énekeket, délután pedig, ha jó idő van, a színpadon fognak énekelni, nem egyházi, tehát világzene, könnyű zene, megzenésített versekből egy nagyobb csokorral. Ők tavaly aranyminősítést kaptak ezen az országos minősítő rendszeren, amihez én nem értek, de ez nyilván azt jelenti, hogy ők jók. Ha valaki fölmegy a YouTube-ra, ott beír egy Kalocsa Kamarakórus, rájuk talál és bele tud hallgatni, hogy hogyan is énekelnek. Élőben sokkal jobb. 2 éve voltak az iskola aulájában, most itt lesznek. Tehát ez május 25. Aztán június 14-15 a gyülekezeti családi hétvége, amit az idén úgy terveztünk, hogy nem megyünk világgá, hanem így csináljuk a templom udvarunkban, ami most már sokkal alakul, a múlt héten is alakult, addigra nyilván még sokat fog alakulni, ugye, nézek itt közben Aksanyira, hogy sokat fog alakulni addig is. Tehát itt lesz június 14-15 szombat vasárnap, erre is készülünk szeretettel, családos, 3 generációs, 4 generációs, így tervezzük, így készülünk. Illetve idén 240 éves a templomunk, ugye valaki leolvassa az NDCCLXXX5, akkor azt tudja, vagy B, ugye, akkor azt tudja, hogy ez pontosan 1000 fiatalok. 1785, igen, van, aki gyakorlottabb a római számokban, a fiatalok, igen, 1785, tehát pont 240 éves, ezt szeretnénk megünnepelni. Karcsi, kérlek szépen, aki ezt kézben fogod, és ez már sok minden dolgoztál előre, jöjj és mondd, hogy is lesz, hogy is van ez.
Áldás békesség! Hát ahogy tiszteletes úr elmondta, idén ünnepeljük templomunk fennállásának 40. évfordulóját. A Berőcei református a küzdelmes útja után vált lehetővé a templom építése, mint az köztudott, hogy a reformáció Magyarországon történt elterjedését követően Verőcén is megalakult a első protestáns gyülekezet az 1600-as években, de saját templomuk még akkor nem lehetett. Különböző helyeken, csűrökben, pincékben, elhagyott templomokban tartották az istentiszteletet, de kitartottak több évtizedes küzdelmes élet után, évszázad után, mert itt végül is 1785-ig kellett várni, pontosabban 1781-ig, amikor II. József német-római császár, magyar cseh király türelmi rendeletét követően lehetőség volt arra, hogy a reformátusoknak is legyen templomuk. Igaz, hogy torony nélkül, és a templom bejárata nem nézhetett az utcára, de ezekkel a megkötésekkel lehetett templomuk. Hát itt Verőszén nagy elánnal kezdtek neki a templomra való gyűjtésbe, már a türelmi rendelet megjelenését követően azonnal nagy gyűjtés indult. Az akkori hatóságok mindent megtettek, hogy a verőszei reformátusoknak ne legyen templomuk. De ők kitartóak voltak, és sokszor paraszti furfan kellett ahhoz, hogy a különböző hatóságok eszén túljárjanak, és így aztán 1785. május 3-án letették a templom alkövét. És rá 3 hónap, 10 napot követően már a templom szentelésre került sor. Hát 240 fő volt ebbe a templomban, akkor még csak egy karzat volt, torony nem volt, ugye a torony helyén szintelen volt, mellett egy faharang torony. És hát erre szeretnénk mi emlékezni az idén, ez egy nagyon nagy ünnep, úgy érzem a számunkra, hogy az Isten így megtartott minket, megőrzött, és erőt adott arra, hogy eljussunk. Mert ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. A program az úgy lesz, hogy május 3-át követő istentiszteleten is megemlékezünk, természetesen már, akkor készül egy kis kiadvány, és aztán szeptember 17-én lesz majd egy nagy háladó istentisztelet szeretett vendégséggel. És valamikor év végén pedig egy kiadvány szeretnénk elkészíteni a templomunk történetéről. Ehhez már kértünk a testvérektől anyagot, hogyha valakinek van otthon régi fénykép, vagy oklevél, keresztelési oklevél, vagy konfirmációs, azt szívesen látjuk, mert akkor fel tudjuk használni ez a kiadványhoz. Végül szeretném felolvasni azt az igét, ami 240 évvel ezelőtt itt elhangzott ebbe a templomba. Azt hiszem, hogy ez nekünk most is erőt ad. A Zsoltárok, a 42. Zsoltárok 5. verse. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért? Amen, bocsánat, már ez eddig tartott. Hát megköszönöm a...
Én is köszönöm Karcsony az ismertetőt, és azt a buzgosságot, ahogyan készül és szervezi, gyűjti az anyagot és készíti a kiadványokat. Köszönöm. Adja Isten, hogy mindig emlékeztessünk, az nagy sereggel tudunk jönni a templomba. Szeptember 14-én, tehát egész napos ünnepet szeretnénk, ahol a templomunk 240. évéért adunk hálát. Erre az alkalomra és az egész évi ide kapcsolódó munkálatokhoz szeretettel és köszönettel fogadunk el bármiféle felajánlást munkában, odaszánásban, ügyintézésben, vagy éppen adományokban is. Úgyhogy köszönettel veszük, ha valaki erre bármit tud ajánlani, szánni előre, és nyugodtan lehet fordulni Karcsihoz is, főgondnokunkhoz is, vagy hozzám. Köszönöm szépen! Már csak két dolog maradt hirdetni való. Először is magam és családom nevében áldott húsvét ünnepet kívánok mindannyiunknak szeretettel. Végül pedig, hogy Isten tiszteletet Követően, ha csak tehetjük, ne szaladjunk haza, új főgonukunk és családja egy szeretett vendégséggel készült a teraszon, fogyasszuk el, amit készítettek, beszélgessünk egy pár jó szót, nem hűl ki a leves, hazaérünk időben. Még egyszer áldott ünnepet kívánok mindenkinek. Záróénekünk mai Isten tiszteletünkön a 759-es számú dicséret, annak mind a három versét énekeljük el, majd azt követően fogunk a himnusszal zárni. 759. Meghitt családi együttléttel kívánok mindenkinek áldott húsvét ünnepet. Isten velünk, viszontlátásra!